Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit, köszöntöm nagy szeretettel Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikó pszichológusokat, és Röder Judit fáradhatatlan, örökké vidám munkatársunkat. A ma este egy nagyon izgalmas témánk lesz. Arról fogunk együtt gondolkodni, hogy a hit a családban hogy néz ki, hogy a hitnek különböző szakaszai vannak a családban. Bevezetésként annyit hadd mondjak, hogy a hit az egy misztérium. Mi egy picit azt fogjuk boncolgatni ma este, hogy hogy működik a hit a kisiskolásoknál, óvodásoknál, érett embereknél. Egy picit az empirikus tapasztalati oldaláról fogunk jobban beszélni, tehát boncolgatni fogjuk a működését, de az első diánk hadd legyen az, hogy a hit az egy misztérium. Tehát ezt mi nem akarjuk elfelejteni, bármennyire okoskodunk a hitnek a csodája fölött, hogy ez egy misztérium, az egy csoda. Úgy is mondja Szent Pál, hogy az a vásárfiának ez a meglepetése. Tartottam egy lelki gyakorlatot a törékeny hitről, és kaptam egy ilyet ajándékba. A hitet cserép edényben őrizzük, hogy mondja Pál, vigyázni kell rá, így, törik. Tehát egy csoda, ki is teszem ide, el ne felejtsük a misztériumot. A hit az egy csoda. Végig nem akarjuk elfelejteni, hogy az Atyaisten, ahogy látjuk, ajándékozza a létet, ajándékozza a hitet, amit aztán át kell venni az embernek. Alapvetően az Istenünk állandóan ajándékozza a hitet. Állandóan, mindenkinek, minden életállapotban, akárhol is jár, folyamatosan hív önmagához, a hitet ő folyamatosan fölajánlja, akármilyen halálos, súlyos bűnben vagyunk is. De az embernek ezt át kell venni. Tehát az Úristen azért láthatatlan szerintem, hogy senkire nem akarja erőltetni magát, hanem meg akarja hagyni, hogy az ember szabadon szeresse. Mert az a szeretet kapcsolat ér valamit, ami szabad. Szóval mi itt most fogunk beszélni arról, hogy hogyan kell a hitet nekünk magunknak művelni, a családon belül hogy kell művelni a hitet. A kezdeményezést, a csodát szeretnénk az Úristennél meghagyni. Bárhol is bezárul egy-egy pszichológiai ajtó, mert a szülők bénák, mert a pap béna, mert a hitoktató nem úgy működött. Bárhol is bezárul egy ajtó, a mi Istenünk kinyit más ajtókat, hogy erre a hitre mindenkit elvezessen.
És úgy is vagyunk teremtve, hogy fogékonyak tudunk lenni a hitre. A pszichológia így fogalmaz, hogy az embernek van egy spirituális dimenziója, ami azt jelenti, hogy az ember az egyetlen lény az élővilágban, aki rákérdez önmagára és rákérdez az élete értelmére. Keresi azt, hogy miért van a világban és hogy hová fog menni. Tehát ez tulajdonképpen a hit tartalmától függetlenül egy emberi tulajdonság, hogy fogékonyak vagyunk a hitre. És nem csak az ész vesz részt a hit folyamatában, hanem a személyiségünk összes dimenziója. Az érzelmeink, a kapcsolati dimenziónk, nyilván az intellektusunk is, de a teljes személyiséget átjáró folyamatról van szó. Azt is mondja a pszichológia, hogy a spiritualitásunk egyfajta tengelye a személyiségünknek, egy központi dimenziója. Mostanság kezdték vizsgálni egyébként a pszichológiában az ember spiritualitását, és azt találják a kutatások sorra, hogy akinek van válasz erre nagy kérdésre, amit a spiritualitásunk feltesz bennünk, tehát van hite, valamilyen hite, annak az egész személyisége egészségesebben, kiteljesedettebben működik, ez egy mérhető eredmény, úgyhogy nagyon fontos dologról van itt szó.
És mivel láttuk, hogy itt az embernek az egész személyisége vesz részt, hogyha a hit oldaláról is közelítünk, ennek van érzelmi dimenziója, kognitív dimenziója, és így még sorolhatnánk számos más dolgot is, kapcsolati dimenziója. Tudjuk ezekről a dimenziókról, hogy mind változnak a fejlődés és az érés folyamán. Éppen ezért nem is meglepő a számunkra, hogyha azt mondhatjuk pszichológiailag, hogy természetesen a hitünk és a spiritualitásunk is változik az életünk folyamán. Most ez a változás, ez részben egyfajta kibontakozás, tehát például a kognitív alapoknak van egyfajta ilyen biológiai kibontakozási vonala, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lenne ugyanolyan részt munka is, tehát hogy saját magunknak is dolgoznunk kell azon, hogy ez igazándiból kibontakozzék, illetve hát fejlődjék. Mondtuk, hogy mennyiféle dimenziója kapcsolható igazából a hithez, vagy a spiritualitáshoz. Éppen ezért, mivel ezek az emberi dimenziók ide kapcsolhatóak, ezért a pszichológia igenis tud vizsgálódni a hitfejlődés szempontjából, hiszen ezt az emberi oldalt képes vizsgálni, meg vannak rá az eszközei, hogy ezt vizsgálattárgyával tegye és foglalkozzon vele. Most, hogy a hit fejlődése hogyan történik, vagy mit is jelent tulajdonképpen a hit fejlődése, ez egy kicsit attól is függ, hogy mi az a dimenzió, amit ennek a fejlődésnek a fókuszába helyezünk. Tehát, hogy mi lesz az, amit igazából itt most vizsgálni akarunk, a hitnek, vagy az ember személyiségének mely része az, aminek a fejlődését, kibontakozását vizsgálni szeretnénk. A mai estének a sorvezetője az egy olyan hitfejlődés elmélet lesz, ami főképp a kognitív dimenzióra helyezi a hangsúlyt. Egy James Fowler nevű szerző munkáját keresztül fogjuk itt most a hitfejlődését bemutatni. Ő azt vizsgálta, hogy azok a képességek, készségek, amik tulajdonképpen a hitnek vagy a spiritualitásnak a megértéséhez szükségesek, ezek hogyan változnak az élet folyamán, és ezek alapján állította föl az ő szakasz elméletét, amit hitfejlődés szakaszainak nevezett el. Azt minden esetre muszáj itt a legelején elmondanunk, hogy hit alatt ő nem a hit tartalmakat érti. Tehát nem arra gondol, hogy mondjuk a hittan ismereteink hogyan gyarapodnak az életünk folyamán, nem ez lesz az ő számára a hitfejlődés, hanem azt vizsgálja, hogy hogyan vagyunk képesek egyre inkább másként felfogni a hitünket, másként gondolkodni a hitünkkel kapcsolatos kérdésekről.
Fowler elmélete úgynevezett szakaszelmélet. Nyilván ez egy modell, egyfajta modellezése a fejlődésnek. Nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra úgy ébred az ember, hogy átlépett egy másik szakaszba. Tehát nyilván ez a szakaszok leírása a modellnek a sajátja. Egy fokozatos, hosszú folyamatról van szó, hosszú átmeneti szakaszokkal is. Ez azt jelenti, hogy ahogy fejlődik az ember kognitív megismerő képessége, úgy egyre változik az, hogy hogyan képes kapcsolatba lépni a transzcendenssel, és ahogy ez a fejlődés beindul, az egyes szakaszok határain van egyfajta bizonytalanság. Kinőjük az egyik szakaszt, már nem a régi módon gondolkodunk, de még nem nőttünk bele teljesen a következő szakaszba. Ezeket az átmeneti bizonytalan időszakokat hívja a pszichológia normatív krízisnek. Azért normatív, mert ez természetes, normális. Erről a fogalomról már korábban is beszéltünk sokszor. Erre fel kell hívnunk a figyelmet. Tehát a hitünkben is vannak krízisek, ezek velejárói a hit fejlődésének. És bizony ezekben a krízises időszakokban nem kell pánikba esni, és a családtagok se essenek pánikba, inkább segítsük egymást, és támogassuk azt, hogy ne megrekedés, hanem továbbfejlődés következzen ezen krízisek után.
Tehát most elkezdjük azokat a szakaszokat Fowler alapján fölvázolni, hogyha mi Istenünk állandóan kínálja a hitet, állandóan hív önmagához, mi emberek különböző szinten hogy tudunk ebbe belekapcsolódni, mit tudunk ebből felfogni, és hát mire kell nekünk egymásra, családtagokra hogyan kell figyelnünk.
Az első szakaszunk nem első, hanem nulladik. Azért nulladik, nem mi találtuk ki, Fowler hívja nulladik szakasznak. Egy feltételezett szakasz ugyanis a csecsemő kori hitről szól, amelyet nem tudunk vizsgálni. Nem tudunk vizsgálni, de ebben a szakaszban történt és beépült dolgok viszont a későbbiekben láthatók és a későbbiekben vizsgálhatók. Ez a nulladik szakasz a csecsemő kornak az úgynevezett differenciálatlan hite megalapozza az egész későbbi hitfejlődést. És nem csak a hitfejlődést, hanem ebben a korban a teljes személyiségfejlődésünk is megalapozódunk. Ugye ez az a korszak, ahol a pszichológusok állandóan kutakodnak, dagonyáznak, mi történt a pici korunkban. Nagyon sok minden történik, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy a hitünk fejlődése szempontjából is sok minden történik. Ekkor alakul ki bennünk a bizalom képessége, és ekkor alakul ki bennünk a kötődés, a kapcsolatteremtés képessége is. Mi kell ahhoz, hogy ezek az alapvető személyiség jellemzőink kialakuljanak? Kell egy anya, egy elég jó anya, aki ráhangolódik a csecsemőre, kielégíti a szükségleteit, szeretettel fordul felé, és ezen keresztül a gyerek megtapasztalja azt, hogy a világ jó, és lehet kapcsolódni, és kapcsolódni jó. Az apának is hatalmas szerepe van itt, azért mindig hangsúlyoznunk kell, mert egy anya nem tud elég jó anya lenni, hogyha nem kap érzelmi támogatást a férjétől, és a babának is szüksége van erre a stabil, biztonságot adó támogatásra, amit az apa tud megadni ebben az időszakban.
Hadd kérdezzelek meg téged, Krisztina, mint gyakorló anyukát, hogy ha az a gyerek sír, azt hagyni kell, hogy jó tág tüdeje lesz, hogyha bekakilt hagyni kell a kakiba, hogy majd úgy rájön, hogy ez nem jó, vagy bezárni a sötét szobába. Hallunk mindig ilyen okos elméleteket, hogy mit mond a pszichológus arról, hogy mi a jó ilyenkor a gyereknek.
Az én csecsemőkoromban ez volt a szokás egyébként, hogy hát kezdjük el szoktatni a gyereket az első naptól fogva a nehézségekhez. Most már ezen túl vagyunk szerencsére, tehát ez most már remélem nem fog megváltozni. Tehát egyértelműen és hangosan kikiabáljuk a világba, hogy igenis, egy újszülöttet, egy csecsemőt, főleg az élet első fél évében nem lehet elkényeztetni. Biztonságot kell nyújtanunk számára. Ha jelez, akkor nekünk válaszolnunk kell a jelzéseire. Hiszen, hogyha nem válaszol a felnőtt a jelzéseire, akkor azt fogja megtapasztalni a világból, hogy nem lehet bízni a világban, és egy életre nehézségei lesznek eléggé sok területén az életének, például a hitében is. Tehát nyugodtan, bátran menjünk oda, etessük, tegyük tisztába, és adjunk neki biztonságot. És aztán szép lassan, hogyha megkapja ezt a biztonságot, szép lassan megtanul igazodni hozzánk, nem fogjuk elkényeztetni, a biztonság talaján lesz képes majd ő is alkalmazkodni a felnőtt világhoz.
Ebbe kapcsolódik a pap, azt mondja, hogy a gyereknek az első papja és hitoktatója az tulajdonképpen az anya. Azzal, hogy ezt az ős bizalmat megadja a gyereknek, hogyha gondom van, ordítok a világba, akkor valaki rögtön szeretget, felemel, biztonságba ringat. Szóval az anya alapozza meg ennek a gyereknek a hitét. Ez kérem egy nagyon nagy csoda. Ezért van az, hogy amikor keresztelünk, akkor nem csak azt a gyermeket szenteljük meg egy kis szentelt vízzel, hanem a szülőket is megáldjuk, rájuk fér, mert elindítani egy gyermeket, egy falat lelket, hogy majd higgyen, ez kérem, ez egy óriási nagy dolog. Hinni. Gondoljon mindenki arra a korszakára, mondjuk, amikor nem hitt, vagy ingott a hite. Vagy gondoljon mindenki egy barátjára, aki úgy szeretne hinni, és téblából a világban is nem tud hinni. Vagy gondoljon mindenki arra, hogy megnéz egy híradót, hogy meg van váltva ez a világ, tessék mondani. Hol van megváltva ez a világ? Hogy kell hinni ebben? Vagy amikor temettünk valakit, és ott van a koporsóban, szerettünk. Nagy hit kell ahhoz, hogy fogunk mi még találkozni. Szóval hinni az egy nagy csoda, az egy nagyon nagy csoda, és ha az Úristen megajándékozott egy gyermekkel, akkor nem csak testi életet akarunk neki adni, hanem ezt a hitet is. És bizony ez, a keresztelés ezért is fontos, hogy ezt a hivatást a szülőkben felébresztjük, és áldást adunk ehhez a hivatáshoz a szülőknek, hogy nehogy csak azon járjon az eszük, hogy megkapja a gyerek a védőoltást, meg a egészséges ellátást, hanem hogy a lelke is, hogy lesz képes majd a hitet befogadni. Aranyszájú János azt mondja, hogy a gyermeket addig kell alakítani, amíg olyan, mint a puha viasz. Addig még lehet pecsétet belenyomni, és lehet abban nyomot hagyni, amikor már az megkeményedett, akkor már törni lehet. És azt mondja, hogy a család az legyen mikroeklészia, családegyház. Ő használja először a családegyház kifejezést, hogy tedd az otthonodat, a lakásodat, tedd templom má. És azt mondja Aranyszájú János, hogy én papja vagyok a te gyermekednek mondjuk 2 óra hosszára, liturgiára, te hazamész, te folytatod ezt a papságot. És te papja vagy a gyermekednek. Csodaszép gondolatok a 3. századtól. És mondja azt is Aranyszájú János, hogy az apáknak, hadd mondjam a férfiaknak, a legfontosabb dolguk az, hogy a gyermekeik meglegyenek nevelve. Annyi fontos dolgot tartunk mi férfiak magunkra nézve kötelezőnek, Aranyszájú János nagyon keményen ránk szól, hogy mehetek én egész nap, dolgozhatok én egész nap, ha gyerekeim neveletlenek lesznek. Hát mond egy ilyet is, hogy aki nem neveli meg a gyermekét, az rosszabb, mint a gyermek gyilkos. Mert az csak a testét öli meg, ez meg tönkreteszi a lelkét is. Szóval nagy misztérium, nagy csoda az, hogy kapok egy gyermeket, és viszem az oltár elé, megkereszteljük, és elindítjuk annak a gyermeknek a hitét. Azt is hadd mondjuk, hogy azt is látjuk, és ezt a pszichológia megerősítésének úgy örülök, hogy történik meg az, hogy a gyermek 20 akárhány éves korában egyszer csak jelentkezik, hogy ő megkeresztelkedik, rendes ember lesz, és a szülők kétségbeesve kiáltanak fel, hogy mit rontottunk el, fiam. Hogy mi történt itt? Az történt, hogy a hitetlen anya is, ha megadja a gyermeknek ezt a biztonságot, akkor tulajdonképpen a gyereket képessé teszi a hitre. És ezt a biztonságot, ha egy anya akárhogy is öltözik föl, de az anya pici korától megadja a gyermeknek, akkor valamikor, mikor benő a feje lágya, akkor ő maga képes lesz a hitet befogadni. És ilyenkor, amikor történnek ezek a nagy megtérések, akkor mi annyira nem lepődünk meg, ha látjuk, hogy az anyuka egy anonim keresztény, egy nagyon rendes anyuka. Az apákhoz, hadd mondjam ehhez a képhez, ezt úgy szeretjük, hogy az apáknak ölelgetni a kicsit ugyanúgy fontos. Hát ugye általában nagyobb a tenyerünk, mint a feleségünknek, ha csak nem ilyen Ursula, de a tenyerünkben a gyermek, jó, ha ott van, meg a karunkban ott van a gyermek, hát tudjuk, mikor az anyukák az első fél évben, egy évben szoptatják a gyereket, hát 3 óránként föl kell kelni, nem alszanak az anyukák. Idegesek sokszor, stresszesek, és az apuka meg nyugodtabb, és mikor én ölembe veszem azt a gyermeket, az egy másfajta biztonság. Tehát buzdítjuk igenis a kis papákat, hogy tessék kézbe venni azt a gyereket, és azt a biztonságot megadni. Hát ez visszahat egyébként a saját hitemre, mert amikor kezembe veszem a nyávogó kis gyermekemet, meg megkapja a védőoltást, és nyávog szegény, akkor megértem azt, hogy Istenem, te is így veszel kezedbe engem. És kicsit nyávogok a kereszteknél, és mégis biztonsággal nézek a gyermekemre, te ugyanúgy nézel rám. Szóval ez a gyerek visszahat a felnőtt embernek a hitére, egy csodaszép misztérium. És hát kérdezem a pszichológusokat, mi van akkor, ha zavar van? Tehát, hogyha a szülő nem adja meg ezt az alapbizalmat, akár hívő, akár hitetlen, de nem ad alapbizalmat.
És hát ennek sok oka lehet, hogy valaki nem tudja ezt biztosítani a gyermeke számára, és itt azt is fontos kiemelni, hogy ez nem feltétlenül valakinek a gonoszságából adódik. Lehet egész egyszerűen az, hogy megbetegszik az anya, vagy netalántán meghal akkor, amikor még a csecsemő egészen picike. Ilyenkor valóban sérül ez a fajta ősbizalom vagy kötődés, vagy nagyobb annak az esélye, hogy ez tényleg sérülést fog szenvedni. Hát mi történik ilyenkor az illetőnek a hitével? Ez egy nagy kérdés, hogy vajon akkor így örök életre elvágta magát attól a lehetőségtől, vagy a körülmények elvágták őt attól a lehetőségtől, hogy ő valóban ilyen teljes bizalommal tudjon hinni és az Istenhez fordulni. Itt két dolgot kell, hogy elmondjunk. Az egyik az, hogy mind a bizalom, mind a kötődés azért az életnek a későbbi szakaszaiban változtatható. Tehát ez a seb azért gyógyítható, még hogyha nem is teljes mértékben, meg nem is fog az illető teljesen átkerülni a pozitív oldalra ebből a szempontból, de valamelyest ezek a sérülések gyógyíthatóak, finomíthatóak, nem lesznek annyira mélyek. A másik pedig, hogy ugye itt láttuk az elején, hogy a hit is, a spiritualitás is sok tényezőből tevődik össze, hogyha így a pszichológiai szempontot nézzük, és ennek az érzelmi biztonság, a kötődés, a bizalom csak egy dimenziója. Tehát lehetséges, hogy ez az illető mondjuk sose fog tudni olyan mély, intim, érzelemdús kapcsolatba kerülni Istennel, de lehetséges, hogy az intellektusával viszont hihetetlen nagy teológiai nyomozásokat fog tudni folytatni, és ő ezáltal ismeri meg akkor Istent. Vagyis az Isten kapcsolata akkor nem biztos, hogy egy ilyen nagyon mély érzelmes kapcsolat lesz, viszont egy nagyon szép intellektuális kapcsolattá tud alakulni. Ennyit tud a pszichológia abból bejósolni, hogy mi történhet ezekben az esetekben. Egyáltalán nem zárható ki, hogy akkor az illető az végképp egy életre elveszíti a hitét, hogyha őt kicsikorában sérülések érték. Az óvodáskor szakasza következik a csecsemőkor szakasza után. Ennek a neve intuitív projektív hit. Hogy ez vajon mit jelent, ahhoz egy példát szeretnék elmondani, amit nemrégiben láttam egy ismerős családban. Nagymamának a 70. születésnapja közelgett, és a középgeneráció arról tanakodott, hogy vajon minek örülne a nagymama születésnapjára, mit vegyünk neki, fogjunk össze, és vegyünk neki valami szépet. És hát a 4 éves óvodás is fültanúja volt ennek a beszélgetésnek, és nagy komolyan bekapcsolódott, és azt mondta, hogy ő szerinte a nagymama leginkább egy távirányítós autónak örülne. Amiből, hát a jó dolog az volt, hogy az apa fogta az adást, és elment, és vett egy távirányítós autót karácsonyra a kisfiúnak. De ez zárójel bezárva. Ami ebből a lényeges, hogy az óvodás az egész világot úgy tudja megtapasztalni, megélni, hogy nehéz neki kiszabadulnia a saját nézőpontjából. Tehát ő a saját nézőpontja érzelmei alapján próbálja meg megérteni, felfogni a világot. És természetesen ez a hitére is igaz lesz. Most ebben a korban, ami a leginkább meghatározó az ő hitére nézve, az ő számára fontos személyeknek a hitélete vagy a vallás gyakorlása. És ennek is az érzelmi oldala. Tehát, hogyha azt látja, hogy a szülők szívesen, érzelemmel, örömmel mennek templomba, vagy leülünk és együtt imádkozunk, az egy örömteli dolog, ezt szeretjük csinálni, akkor ő beléje is valahogy ez a fajta pozitív érzelmi mintázat fog bevésődni inkább. Valahogy összekapcsolja ezt a kettőt, hogy jó dolog hinni, jó dolog templomba menni, jó dolog a hittanórán ott lenni. Igazából itt valóban az érzelmi dimenzió az, ami leginkább kibontakozik. Ami még egy jellegzetessége az óvis gondolkodásának, az a konkrétumokban való gondolkodás. Hát ebből születnek ezek a nagyon szép Isten rajzok is például, ahol természetesen Istennek keze, lába, szeme ugyanúgy van, mint bárki embernek.
Itt lehet elkövetni egy óriási hibát, amikor a szülő Istent nevelési eszköznek használja. Hiszen az óvodás nagyon érzékeny a világra, nagyon érzékeny a szülei szeretetének a megtartására, és a lelkiismereti is kezd már kibontakozni, és nagyon könnyen sakban tartható, ha egy félelmetes Istent vetítünk fölé, és hát ismerjük ezeket az elszólásokat, lehet, hogy többünknek volt ebben része, hogy vigyázz, mert Isten mindent lát, és lehet, hogy én nem látom, ha rosszalkottál, de ő biztos, hogy lát, és meg is fog büntetni. Nem szabad tárgyasítani és eszközzé tenni Istent, ráadásul egy nagyon-nagyon torz Isten kép ő fog ennek nyomán kialakulni az óvodásban, ami végig kísérheti egész életében retteghet Istentől, de ez egy hatalmas nevelői hiba, ha Istent mumusként állítjuk be.
Az óvodás gyereknek a legfontosabbak az érzelmek, és azért fontos nekünk, hogy a gyermek kapjon biztonságos, jó vallásos élményeket, mert majd erre fog tudni felépíteni egy igaz Isten hitet. Amit mi nem akarunk, az egy mágikus, egy mechanikus Isten kapcsolat.
Így van, és hogy gyakran tapasztaljuk azt, hogy ennek az intuitív, projektív hitnek bizonyos gondolkodási elemei hajlamosak megmaradni a felnőttek gondolkodásában is. Az egyik ilyen jellegzetesség, ez, amit a pszichológia mágikus gondolkodásnak hív, gyerekek esetében ez egy olyan jelenséget ír le, hogy ha valamit teszek, valami konkrétumot, akkor azzal befolyásolok egy olyan eseményt, aminek egyébként felnőttként, vagy reálisan ránézve látjuk, hogy semmiféle köze nem lehet a másik eseményhez. Ide tartoznak az ilyen iskolás babonák is, például ugye, ami a Radnóti versben is van, hogyha járda szegélyre rálépek, vagy egy bizonyos kőre rálépek, akkor majd biztos jól fogok felelni, vagy nem fogok felelni aznap. Na most ezeknek a vallási életben is van egyfajta áthallása, vagy lehet egyfajta rossz áthallása, ugye itt azokról a helyzetekről gondolkodunk, ahol valamit szeretnék nagyon befolyásolni, és azt gondolom, hogyha ehhez egy bizonyos cselekedetet, vagy cselekvés sort elvégzek, akkor az a valami valóban be fog következni. Hát itt most ilyen példát tudnék hozni, hogy minket szoktak időnként ilyen levelek bombázni, ilyen kör e-mailek, hogy itt van ez az imádság, és hogyha ezt az imádságot 50-szer elmondod, akkor az a dolog, amit nagyon szeretnél, az be fog teljesülni. Ellenben, ha nem mondod el ezt az imádságot 50-szer, és nem küldöd el ezt az e-mailt tovább 5 vagy 10 ismerősödnek, akkor valami nagy bal szerencse ér téged, vagy egy hozzád közel álló valakit.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.